Márk evangélium a 10. részének 13. versétől olvasom Isten igéjét. Ekkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy illesse meg őket. A tanítványok pedig fették azokat, akik hozták. Jézus pedig ezt látván haragra gerjedt, és azt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be abba. Aztán ölébe vette azokat, és kezét rájuk vetve megáldotta őket. Kicsit mosolyogtam, amikor elolvastam, hogy milyen ige is van mára kijelölve, mert tele vagyok élményekkel a gyerekekkel kapcsolatban most a családos héten, hét kapcsán, hiszen egy csomó, vagy jó néhány olyan család volt, ahol ezen a héten, ahol ilyen egy-két éves, két-három éves gyerekek is voltak. És sokkal könnyebb nekem így belehelyezkednem mind a tanítványoknak a lelkületébe, mint pedig Jézusnak a lelkületébe. Magát a szituációt értjük. Felnőttek beszélgetnek. Komoly dolgokról beszélgetnek. Ott van Jézus, jó őt hallgatni. Nyilván emberek tele vannak kérdésekkel, problémákkal. Talán nagyon-nagyon mély lelki dolgokról beszélgetnek, vagy gyógyítások történnek, vagy olyan mondatok elhangoznak egy-egy ilyen beszélgetés folyamán, amit nem feltétlenül gyerekfülnek való. És emberek nem tudva hova rakni a gyerekeiket, mert ugye nincs bölcsöde, óvoda és egyéb szolgáltatás, viszik magukkal, amikor Jézushoz mennek. El lehet képzelni, és én itt ezután a helycei tábor után még könnyebben elképzelem azt a zűrzavart, ami egy idő után kialakult. Pedig a mostani helyszíni tábor még szervezettségben tényleg tiszteletre méltó a jó volt, de óhatatlanul előfordult, hogy Isten tisztelet közben egy pár éves gyerek hatalmas bömböréssel berohant, mert éppen elesett, mert éppen nem találta a traktorját, mert éppen anya hiánya volt, vagy éppen éhes volt, és akkor minden szem rá figyelt, és mondhattam én, vagy mondhatta az éppen beosztott igehirdető a magáét, lehetett tudni, hogy itt most percek kimaradnak, mert mindenki a gyerekre figyel. De éppen ilyen figyelemelterelő volt az is, amikor egy gyerek, egy kislány vagy egy kisfiú bűbájosan eltotyogott ott közöttünk, és nem lehetett nem gyönyörködni bennük. Vagy éppen nem aggódni azért, hogy átférnek-e azon a kis lyukon, amit megcéloztak ott a székek között. Mindjárt ismerjük ezt, hogy akik kisgyerekek közelében voltunk, hogy a kisgyerek, mert nagyon sok figyelemelterelő, de egy kisgyerek nagyon sok figyelemelterelő akcióra képes. Tehát egyfelől teljesen értjük a tanítványokat, akik uralni akarták a helyzetet, pláne biztosítani akarták azt, hogy Jézust hallgatni lehessen, és azt mondták, hogy akkor gyerekedeket innen, de gyorsan. Hát tudhattátok volna, hogy a gyerekekkel együtt nem, mert az asszonyok vigyék, aztán a férfiak pedig, ez egy ilyen kor volt, jöjjenek ide Jézushoz, és hát folyanak a komoly lelki dolgok itt Jézus körül. Etjük a tanítványokat. Akkor is, ha nem osztjuk a véleményüket, de értjük a tanítványoknak ezt a magatartását. A táborvezetővel utólag megbeszéltük, hogy egyfelől gyönyörködtünk a gyerekekbe, másfelől mind a ketten nagyon szerettünk volna egy ilyen jobban elzárható és jobban átlátható rendet teremteni, mondjuk a lelki alkalmak során. Ugyanakkor emberileg nézve értjük Jézus magatartását is. Mert hát nagyon nehéz megállni, hogy egy ilyen 1-2-3 éves tipegő gyereket az ember ne kapjon ölbe, ne puszilgassa meg, ne abajgassa meg, ne dögönyözze meg, mert tényleg van bennük valami ingerlően ölbevaló. És ezen kívül pedig valahol ösztönösen az ember érzi, hogy hát ők a jövő. Amikor őket veszem magamhoz, akkor valahol a jövőt ölelem. mindig olyan döbbenetes ránézni ezekre a gyerekekre, ezekre az egy-két éves gyerekekre, és arra gondolni, hogy mire ők annyi idősek lesznek, mint én most, én már biztos nem leszek ebben a földi világban. Amikor az ember egy gyereket ölel, akkor a jövőt öleli önkéntelenül is. Jézus nem csak ezt teszi, persze meg is áldja, mint egy a jövőt megáldja, azzal, hogy a gyerekeket megáldja, de többet is tesz ennél. Azt mondja, amit itt ki is írta a bulletinunknak a szerkesztője, hogy bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Nos, ezen a mondaton meg lehet állni. És én is meg szeretnék állni ennél a mondatnál. A hetünkön sok szó esett arról, hogy mi is az Isten országa, abban maradtunk, hogy Isten király uralma. Az egyébként a görög szövegnek ez a fordítása, az a terület az emberi szívben, az emberi viszonyrendszerekben, az emberi intézményrendszerekben, amiben valamilyen módon, és persze mindig részlegesen, mindig töredékesen, mindig sok minden mással keverve, de az Isten gondolata, az Isten uralma mégiscsak megvalósul. Ezek az emberek azért mentek Jézushoz, mert az Isten országáról akartak hallani. Ez volt az a komoly lelki program, amiért Jézust keresték, hogy az Isten országa erőiben akartak részesülni. Mert valahol híre ment, valahol sok ember megtapasztalta, hogy aki Jézust érintette, az az Isten országának az erőterébe került bele, és ma már, amikor a pszichoszomatikus betegségekről sokkal több mindent tudunk, mint abban a korban tudták, pontosan tudjuk, hogy át tudja rendezni a testi struktúráinkat, amikor a lelki struktúráink átrendeződnek, kérdéseinkre választ kapunk, feszültségeink, szorongásaink elülnek. Az Isten országát mentek keresni, de gyerekek nélkül. És Jézus így kell érteni azt a képet, és ez volt a tanítványok üzenete, hogy persze az Isten országának üzenetét hallgassátok, de itt most nem kellene gyerekek. És Jézusnak ez a döbbenetes üzenete, hogy azt mondja, hogy a gyerekek, akiket ti most éppen el akartok távolítani, azok gyönyörűen kifejeznek valamit abból, hogy ki tud részesedni Isten országa erőiben és javaiban és tanításaiban és igazságaiban. A gyermek. Egyszerre berzenkedik az emberben valami, és egyszerre érti az ember Jézusnak ezt a hozzáállását. Mire gondolhatott itt? Hát biztos, hogy nem arra, hogy legyünk olyan naívak, mint a gyerekek. Ez egy életidegen elvárás lenne. Mert a gyerekekben tényleg van valami nagy-nagy naivitás, ami tőlünk már ilyen hétpróbás emberektől, akik túl vannak sok-sok mindenen, jón és rosszon, csalódásokon és örömökön, reménységek beteljesülésén és reménységek porbahullásán, gyászon és ünnepen, ez a naivitás már jogosan nem elvárható. És ismerjük az időskorára is naívnak maradt embert, és hát minden csak nem vonzó. Legyen az akár férfi, akár nő, sikerül megőrizni gyermetegségét, és ez egy bizonyos kor után már inkább óriási hátrány, mint előny. Én mélyen meg vagyok róla győződve, hogy Jézus nem erre gondolt. De igenis van a gyermeki létnek olyan aspektus, a tulajdonsága, amit valahol elveszítünk, úgy útközben. És nagyon nagy kár, hogy elveszítjük. Nyilván töltekezem most friss élményekkel, gyerekekkel való érintkezésemben. Az egyik az ősbizalom, ami ott van a gyerekben, az iránt, aki az őt gondozó, őt tápláló személy, anya, apa legtöbbször. Számtalanszor tanulja voltam a múlt héten, hogy rohannak, elesnek, hatalmas sírás, persze a szülő megnézi, hogy milyen komoly az elesés, de lehet tudni, hogy egy perces hüppögés után, ha fölveszik őket, akkor minden rendben lesz, mert amíg ő ott van, az a személy ott van, addig igazából nagy baj nem érhet engem. És olyan sokszor láttam ennek az ős bizalomnak a megnyilvánulását. És amikor Jézus azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, akkor én azt gondolom, hogy ez van benne, hogy ott vagyunk, úgy vagyunk mi a mennyei atyánkkal, hogy ilyen ősbizalommal tudunk ránézni, hogy persze most létbizonytalanságban vagyok, persze nem tudom, hogy mi van a Balatonon nyaraló gyerekemmel, persze nem tudom, mi a jövő. És nem tudom, mi az én személyes jövőm, anyagilag, emberileg, kapcsolatilag. De hát az Isten országának a keresése azt is jelenti, hogy van egy atyám, aki így vagy úgy gondoskodik rólam. Van egy atyám, aki jó indulattal van irántam. Van egy atyám, akihez futhatok, ha beverem a könyököm, a térdem, ha ilyen-olyan amolyan sérülések érnek. Nem azt fogja mondani, hogy nincs semmi baj, de a jelenlétében mindig megvigasztalódhatok. Biztos, hogy nem az életemért a felelősséget veszi át, de biztos, hogy segít annak hordozásában. Hát van egy atyám! És ezt az ősbizalmat, ezt lehet a gyerekektől tanulni. A másik, ami szerintem nagyon jellemző a gyerekekre, ez a csodálkozás képessége. Biztos, hogy előttünk van annak a 2-3 éves gyereknek az arca, aki ilyen lát valamit is ilyen nagy tágra merett szemekkel nézi. Még tud csodálkozni. És ebben még az is benne van, hogy még nem ismeri annyira a világ összefüggéseit, és sok minden csoda neki, ami nekünk már nem csoda. De mi már annyira megtanultunk racionális magyarázatot adni mindenre, annyira megtanultuk azt most rajt után szabadon, hogy az intellektusunk legyen az az elhárító mechanizmusunk, amivel a szorongásainkat kivédjük, mert nem tudunk csodálkozni. Egy nap felkeltén. Egy virágom. Egy festményen. Egy szép emberen. Egy mondaton. Elfeszítettük a csodálkozás képességét. Ricoeur, jóknak mondom, francia filozófus, hermeneuta alkotta meg a második naivitás fogalmát, ami arról szól, hogy miután az ember a hírbeli érésében elveszíti az első naivitását, tehát találkozva a történetkritikai, bibliakritikai dolgokkal, találkozva a hívő élet ellentmondásaival, olyan nagyon óvatos lesz arról, hogy mit mond a megváltásról, gondviselésről, az isteni tervről, az Isten akaratáról, és úgy hát kicsit olyan racionálisan kezdi nézni a hívő életet is. Ha tovább tud lépni ezen, akkor bele fog jutni a második naivitásba. Amikor persze tudja, hogy ha megnézem a görög szöveget, meg a héber szöveget, meg a kortörténetet, meg az irodalmi apparátust, akkor azt is gondolhatom róla, hogy de egyébként pedig minden eszemmel együtt ott vagyok a önmagát kijelentő, de mégis kiismerhetetlen, mégis az ismeretében végére mehetetlen Isten tenyerén, aki minden nap tud nekem valami újat produkálni, most bocsánat, ez egy nagyon profán kifejezés volt, akinek a világára, a működésmódjára, cselekvésére rácsodálkozhatom, aki új meg új csodákat tud mutatni nekem, noha lehet, hogy a csoda már a természetes dolgoknak a rendkívüli összeállása. Nem veszítettük el a csodálkozásra való képességünket. És itt is azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, ha nem tanultok meg újra nagy kerek szemekkel ránézni az élet dolgaira, összefüggéseire. Hát, kívül fogtok maradni az Isten országán. Nem úgy, hogy nem lesz örök életetek, de sokkal savanyúbb lesz ez a földi. És a harmadik, amit én a gyerekeknél látok, ez a dolgokra friss szemmel ránézés képessége. Tegnap egy olyan családdal utaztam vissza Budapestre, ahol egy két éves, nem sokára két éves kisfiú van. Hát azon kívül, hogy elájultam, hogy egyszer csak azt mondja, hogy nézd papa, ilyen kis cérna vékony hangon, hogy nézd papa traktor, meg nézd papa kamion, és azt mondta, hogy előttünk merő kocsira, hogy BMW, és én néztem, hogy tényleg BMW, én örülök, hogyha a Skodát, meg mondjuk a Mercedes meg tudom egymástól különböztetni. Ez a gyerek ott kapásból felismerte nekem a mellettünk elmerő kocsikat. Amikor meg közölte velünk egy helyzetben, hogy körforgó, akkor tényleg az ájulás környékezett, mert én nem tudom, mikor ismertem meg ezt a szót, hogy körforgó. Na, tényleg nincs két éves ez a kisfiú. És egyszer, ugye mindjárt ismerjük azt a jelenséget, hogy nyári melegben a betonút úgy egyszer csak úgy hullámzó víztükörnek tűnik. És ez a kisfiú, megyünk, és egyszer csak úgy odamutat, és azt mondja az édesapjának, hogy nézd, papa, folyó! És azt mondtam, hogy nekem soha az életemben nem jutott volna egy nyári hűségben a betonutat folyónak látni. És az apukája okosan elmondta nekem, hogy nem, kisfiam, az nem folyó, az autópálya. És arra gondoltam, de kár, az neki folyó. Mert tud valamit úgy látni, ahogy mi már nem tudunk. Talán néha ismerjük azt a jelenséget, hogy ránézünk valamire, és mintha először látnánk. Na, a gyerekekben ott van ez a képesség. Hogy éppen abban a korszakban vannak, hogy ránéznek a világra, amit abban az összefüggésében először látnak úgy. Azt mondják, egy éppen 30 fokos fokos hűségben olvadozó autópályára, hogy folyó. Aztán persze elmagyarázzuk nekik, hogy nem folyó, autópálya. M3-as autópálya. Kifele vezető szakasza. Mintha Jézus itt azt mondaná, hogy, és Rikör is ezt mondja, ezt érti a második naivitás fogalmán, hogy tanuljunk meg újra ilyen egészen friss szemmel ránézni dolgokra. Mert az életben nagyon sok csoda van. Nem természetes a létünk, nem természetes egyetlen egy kapcsolatunk sem. Nem természetes, semmi nem természetes, ami körülvesz bennünket. Ebben a világban vannak kitüntetett pillanatok, amikor ezt úgy érzékeljük. Tudunk-e új szemmel ránézni bibliai történetekre? Én néha tudatosan csinálom azt, hogy persze először eszembe jutott a sok-sok ismeret, meg ige hirdetés, amit már olvastam, tanultam, hallottam, és akkor ha van egy nagyon ismert történet, akkor azt mondom, hogy na jó, akkor ez most mind félretéve, mi az, amit még nem láttam meg ebben az ige szakaszban? Mert Isten igéje is kimeríthetetlen. Mert az életnek is több szintje van, mint amit mi egy földi életben egyáltalán meglátni tudunk. Jézus azt mondja, hogy ha nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen nem mehettek be, abba nem lesz hozzáférésetek. Nem találjátok a kilincset, az ajtót, a rést azon. Hogyha nem születik meg ez a bizalom, ez a rácsodálkozás, ez az új szemmel, az új perspektívával való nézni tudás. Mondhatnánk azt, hogy de hát tehetünk arról mi, hogy ilyen hétpróbás öregek lettünk. És sokszor egy darabig mondogattam azt, hogy nekem már nem lehet újat mondani, aztán abba hagytam, mert rájöttem, hogy lehet. Csak azok, nem biztos, hogy örülök azoknak, amiknek úgy lehet nekem mondani. Tehetünk erről? Egyrészt nem, másrészt igen. Arról nem tehetünk, hogy ilyenekké lettünk. Amiről tehetünk, hogy ilyenek akarunk-e maradni. Vagy azt mondjuk imádságban az örökkévaló Istennek, hogy kell nekem a te országod. Valamit megsejtettem belőle, az erőiből, az igazságaiból. Hadd legyek újra bízó, csodálkozó, új módon látni tudó gyermeket. Álljunk fel és imádkozzunk. Igen, Uram, olyan sokáig voltak tételeink az Isten országáról, és olyan jól kimerítettük azokat. Taníts minket bízni az életünk kis és nagy hullámveréseiben. Taníts csodálkozni mindig újra és újra, talán a legtermészetesebbnek, hiszen a legtermészetesebben is annyi csoda van. Taníts, kérünk téged, taníts mindig újra látni, újra fogalmazni, új módon megragadni dolgokat. Hadd legyünk ilyen módon is a te országod részeseivé. Amen.